Folytatódik élő műsorunk Lomb Katóval és egyéb nevezetes szereplőkkel. Két műsorvezető köszönti a kedves hallgatókat.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. És hát valóban 1909-ben ezen a napon született Lomb Kató, akit a rendkívül széleskörű nyelvtudásáról ismerünk. Mindig csodáljuk ezeket az embereket, akik valahogy nagyon sok nyelven beszélnek, és hát ő pedig tényleg ilyen valaki volt. Ugye, ahány nyelv, annyi ember, mondta Széchenyi. Hát neked, mint nyelvtanárnak, így, mi vonja magára a figyelmedet Lomb Katóból, és egyáltalán hogy ő ennyi nyelvet meg tudott tanulni, vagy milyen rendkívüli tehetségekkel találkoztál-e már te is, hogy mit mond Lomb Kató neve neked?
Bizonyára vannak sokan nyelvtehetségek, akik sok nyelvet beszélnek, egyébként a saját osztályomban is van ilyen diák, aki így szívja magába a nyelveket. De Lomb Kató talán azért roppant érdekes számomra, mert ő nem egy ilyen született nyelvtehetség, aki hát ugye ilyen genetikával áldotta meg az ég, hát neki sikerült. Egyébként azt mondják, hogy 16 nyelven keresett pénzt, és még 11 nyelvet tudott úgy, hogy mondjuk publicisztikát tudott olvasni, vagy értelmezni, vagy érteni. Ő a pécsi Szent Erzsébet gimnáziumban érettségizett, és közel bukással végezte a nyelvet, amit tanult, és hát egy kettessel engedték át az érettségén. Tehát ebből biztos az derül ki, hogy ő nem így született. Kémiából és fizikából doktorált, vegyésznek tanult aztán tovább, tehát hogy szó sincs arról, hogy hát akkor a nyelvek. Úgyhogy nekem ezért nagyon izgalmas Lomb Kató, és igazán nagyon-nagyon megkedveltem az ő személyét is, mert hogy ő szerette ezt volna továbbadni, könyveket is írt arról, hogy hogyan tanuljunk nyelveket, és hogy rengeteg módszert megosztott, tehát nem rejtette véka alá, hogy hogyan tanult meg ő ennyi nyelvet, és az se, hogy ez másnak is lehetséges. Tehát, hogy néhány olyan hiedelmet döntött meg, ami szerintem nagyon fontos, hogyha most hallgatja valaki ezt a műsort, és egy unokája vagy gyermeke szenved a nyelvvel, az idegen nyelv tanulásával, akkor vannak hiedelmei, és azt mondja, hogy hát az én gyerekem, ugye nekem is sokszor szülők jönnek különböző diákokkal kapcsolatban, és akkor mondják, hogy hát nem tehetséges, én se voltam az, a nagypapa se volt, hát egyszerűen valahogy éljük át ezt a gimnáziumot, ezt a nyelvet, csak ne bukjon meg. És az egyik, a Lomb Katónak az egyik tétele, hogy egyszerűen nem kell nyelvzseninek lenni, mert ilyen nincs. És hogy ő se volt, az egyébként Lomb Kató egy szerény személy, és ez is tetszik nekem benne, hogy nem levág föl a sok nyelvvel, amit ő tud. De vannak más hiedelmeink is, például az, hogy hát a gyerekkorban nem kezdi el valaki, hát akkor nem lehet megtanulni egy nyelvet. És akkor magyarázzuk a angolovit, meg a németovit, meg a mindenféle dolgot. Én is egyszer rövid időre tanítottam óvodában angol nyelvet, és ennek őszintén szóval az énekelgetés és egyéb dolgokon kívül maradandó nyoma azért szerintem nem lesz, még ha mondjuk az érdeklődését felkeltjük egy gyereknek maximum ennyi, tehát hogy nem kell gyermekkorban megkezdeni, nem muszáj. És amit mindig mondogattunk, hogy hát nem voltam nyelvterületen, hogyan tudnék én bármilyen nyelven is, Lomb Kató azt mondta, hogy nem kell nyelvterületre menni ahhoz, hogy valaki elsajátítson egy nyelvet. Valami mégiscsak kell. Hát mi kell ahhoz, hogy valaki elsajátítson egy nyelvet? Ő nagyon erősen azt érezte, hogy olvasni, olvasni, olvasni. Nyilván akkor, amikor ő született, akkor nem is nagyon volt olyan tárháza a nyelvi termékeknek, amit most már egy fiatal elérhet például filmeken keresztül, vagy nem tudom, kis nyelvi AI segítséggel, és rengeteg sokféle módon, de ő megcsinálta azt például, hogy vett egy svéd nyelvű könyvet, egy kalandregényt, és addig olvasta, elolvasta egyszer, akkor ő úgy gondolta, hogy ezt még most egyáltalán nem értette, és addig olvasta, amíg nem értett meg belőle annyit, hogy már összeállt neki a nyelvtana a svéd nyelvnek. Az igaz, hogy neki akkor már a birtokában volt körülbelül 5 nyelv, de hogy olvassuk rongyosra a könyveket, és az, amit ugye sokszor kiöli az életet egy nyelvtanulóból, hogy szótáraz, 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 azt mondta, hogy nem tanácsos. Egy érdekes mondás is fűződik hozzá, hogy azt mondta, hogy sokkal nagyobb baj, ha elízetlenedik kezünkben a sok megszakítástól a könyv, mintha nem tudjuk meg, hogy kökény vagy galagonya bokor mögül figyeli-e a detektív felügyelő a gyilkost. Tehát, hogy ne a galagonya szó mérhetetlen fokú szótározásával ízetlenítsük el azt a könyvet, hanem ő úgy volt vele, hogy nem baj, ha nem értem, de olvasom majd még egyszer. Meg még egyszer, és amikor rongyosra olvastam, akkor össze fog valami állni. Én azt hiszem, hogy azért neki nagyon nagy türelme volt a nyelvhez, és ez sok fiatal ma egyáltalán nem, nincs türelme egyébként máshoz se, de ahhoz se, hogy mondjuk egy nyelvvel így elbíbelődjön. Ami még nagyon érdekes, hogy egyszerűen azt mondja, hogy a legnagyobb titok az az, hogy örömöd legyen benne, és én ebben nagyon hiszek. Tehát, hogyha egy diáknak nincs egy inspiráció a mögött, a nyelv mögött, mondjuk azt, hogy felfedez, vagy el tud olvasni valamit, amit amúgy nem értene. Tehát szerintem az nagyon fontos, hogy a tankönyv mellett, ne csak, hogy a tankönyv nem fogja inspirálni a diákjainkat, hogy valami mást is találjon, vagy találjon neki ki a tanára, amiben aztán ő már magát találja meg. Tehát, hogy öröm, ő ezt mondta Lombkató, hogy mérhetetlen nagy öröm lehet ebben, hogy tanuljuk. Tehát azt mondta, hogy az inspirációt az örömből lehet meríteni. A szorgalomra ő azt mondta, hogy 12-14 órát foglalkozzunk azzal a nyelvvel egy héten.
Ez ütem naponta.
Hát ez az. De azért, ha belegondolunk, hogy általában heti 3 órája van egy diáknak, akkor már ugye a 14 órából, vagy vegyük inkább minimalistaként, 12 órából megvan 3 óra, és hogy hozzáteszi-e a diák azt a maradék 9-et, na most ez nagyon nagy kérdés, szerintem nem. És akkor már elvész az, hogy honnan sikerülne ez a dolog. Tehát azért itt van feladva, van a lecke egyébként, ő ezt egy ilyen matematikai képlettel is illusztrálta a nyelvtanulást, mégpedig úgy, hogy a ráfordított idő szorozva a motivációval, elosztva az adott ember gátlásával, az lesz az eredmény. Hát, hogyha valakinek nagyon magas a gátlása, akkor nyilván kisebb lesz ez az eredmény, ami azt jelenti, hogy megszólalni, vagy egyáltalán elsajátítani a nyelvet, ez a gátlás dolga is, de ha ráfordított idő, az roppant izgalmas, mert hát az lehet, hogy nem tesszük hozzá, és akkor várjuk utána az eredményt. Egyébként ő valahogy úgy, az ő technikája az a következő volt, nagyon sokat olvasott, utána leírta a hozzáfűződő gondolatait azon a nyelven, és utána mindenről beszélgetett magával. Tehát ő azt mondta, hogy nem érti, hogy miért kéne nyelvtanár ehhez. Miért kell egy nyelvtanár, amikor ott vagyok én, és tudok magammal is beszélgetni? Tehát nem tudom, hogy ez, mert hogy áll a mai fiatalság, hogy vagy magával beszélget, és leírja, és, de hogy egyébként ez tényleg egy jó gondolat szerintem is, hogy mondjuk egy naplóírás, ha egy gyerek vezet naplót, akkor vezesse azt a naplót azon az idegen nyelven, ami akkor éppen a cél az ő számára. Én mindig a csoportjaimmal például beszoktam állítatni az okos telefonjaikat, hogy most állítsuk át angol nyelvre, de egyébként akinek már másik nyelve van, akkor állítsa mondjuk olasz vagy német nyelvre, szóval azt a telefont, amit egyfolytában babrál az a fiatal, ha az például csak angolul vagy idegen nyelven szól hozzá, szerintem az is egy jó trükk. Ő olvastatta saját magát, és utána arról beszélt, és azt leírta. Hát ő úgy érezte, hogy fölösleges idő és pénzpolcsékolás a magántanár.
Hát, mondjuk így elképzelem ezt a svéd könyvét, amit ő kivett egy könyvtárból. Jó, teszem azt, akkor tudod angolul, meg németül. Meg mondjuk még...
dánul.
Esetleg egy pár, hát mondjuk, hogyha már dánul tudott, akkor már biztos könnyebb volt, de hát akkor hogy tanult meg dánul? Tehát hogy ténylegesen... Hát én nem tudom, hogy most akkor csak az a kökény vagy galagonya a kérdése, vagy hát, hogyha egész egyszerűen most nagyon sokszor egy nyelvtanuló gyereknek is akár az a benyomása egy szövegről, hát, hogy ebből én nem értek egy kukkot se. És akkor ez regény az ráadásul mondjuk hosszú. Még akkor is, hogyha egy kisebb regényről vagyunk, azért most már vannak ezek az egyszerűsített vagy szűkített szókincsel rendelkező kis kiadványok, amelyeket zseniális ötletnek tartok, simplified version-eket, de azért, amikor nem értek egy kukkot se egy oldalas szövegből, akkor ezt egyszerűen csak olvassam sokszor, vagy akkor azért egy adott ponton azért csak elő kell venni ezt a szótárat, nem? Vagy hogy van ez?
Tehát ő azt mondta, hogy a nyelvtanulásodnak az elején szótározzál, És amikor már van egy alapszókincsed, akkor ezt már a galagonyabokor szintjén már hagyd. Tehát, hogy ne akart tudni azt a galagonyabokrot. Amikor ezt a svéd regényt rongyosra olvasta, akkor latinul, németül, franciául, angolul tudott, és aztán még jött az orosz. Tehát ő egyébként úgy keveredett bele ebbe, hogy nyelv, hogy ugye hát volt ez a vegyész diplomája, tehát nem volt ez így rögtön ott a soron következő lépés neki, hanem 1945-ben vagyunk Budapesten, és akkor valahogy ő volt az egyetlen, aki az oroszokkal tudott kommunikálni, és akkor ő munkát is vállalt. Tehát biztos, hogy bátor volt. Egyébként ő mondja is, hogy azért a nyelvtanulás az egy nagy magányság, egy belevágás, egy hogy mondjam, egy ilyen, most én, mint aki sportol, és azt mondja, hogy na most akkor még egy szintet lépek, bungee jumpingon leugrok, hát ő így vette a nyelvtanulást, tehát valószínűleg amikor orosz nyelven ő munkát vállalt, akkor nem volt még olyan szinten, de belevágott. Tehát nagyon vagány volt. Nyilván szerintem kellett, hogy lehet, hogy nem volt nyelvzseni eredendően, de egy olyan hihetetlen érdeklődése volt, és motivációja a nyelvek felé, ami szerintem valószínűleg egészen egyedi volt. Még azt említsük meg, hogy Vitrai Tamásnak vannak interjúi vele, hiszen ő az, aki úgy nagyon felkapta Lomkatót, és többször beszélgetett vele, és úgy kiderült, kitárulkozott Lomkató tehetsége. És amikor az derült ki, hogy ő egy kicsit máshogy tolmácsol, mint a megszokott szinkron tolmácsok, mert az szokás, hogy pár mondat után ugye fordítja a tolmács, amit hall, ő valahogy sokkal hosszabb blokkokat fordított egészen pontosan, és akkor rákérdezett erre Vitrai Tamás, hogy tulajdonképpen ezt hogy csinálja, mire azt mondta, hogy ő kínai írásjelekkel jegyzeteli, amit hall, és abból fordítja utána vissza mondjuk az adott dán szöveget. Ez mérhetetlenül szerintem jó memóriája lehetett, és nagy türelme, de ettől függetlenül ő állítja, hogy nem a született tehetsége, hanem az öröme, amit abban lelt, az okozta az ő, nem tudom én, nagy tudását. Még egyébként úgy utal az ő saját életére, hogy az ő életét bevilágította a nyelvek tanulása, nem a nyelvek tudása.
Hát, csodálak, de nem tudom, hogy tudlak-e követni, mondta a költő, úgyhogy hát tanuljunk biztos nyelveket, ez a titka. Ezek szerint nem tudom, hogy mit mondjak ehhez, hiszen az én nagyapám is mondható, hogy nyelvtehetség volt, 6 nyelven tárgyalt, és még 4 nyelvet tudott valamilyen szinten, és hát, hogy én ebből sajnos semmit nem örököltem, de hát ez van.
Hát egy másik témánk ma, aki egyébként kapcsolódik a korábban Bodó Mártonnal való beszélgetésünk Jules Jules Vernéhez is, vagy Verne Gyulához, jó barátja volt Vernének Mendelejev. Ha egyáltalán kibírom mondani a nevét, Mendelejev. Mit kell tudnunk róla?
Dimitri Mendelejev, ugye a periódusos rendszer az, amit ismerünk, és hát ezek szerint azért Vernének a kortársa volt. Ezen a napon, hát most nem tudom, hogy az életének mely határpontja kötődik ehhez a naphoz, február 8-ához, de hát ilyen értelemben van aktualitása.
Született, ezen tehát a napon ő született. 1834. február 8-án született.
Ezek szerint 6 évvel volt fiatalabb napra pontosan Vernénél. És ugye a periódusos rendszerről érdemes itten ugye gondolkozni, hogy ő akkor állította össze a kémiai elemeknek ezt a sajátos rendjét a tapasztalható kémiai tulajdonságaik alapján, amikor igazából, sőt, hát tulajdonképpen egyáltalán nem volt még tisztában annak a atomfizikai hátterével, ami alapján ezeket nagyon pontosan csoportokba tudta sorolni. Tehát ugye azért periódusos, mert egyrészt azt figyelte meg, hogy bizonyos atomoknak a kémiai tulajdonságai, tehát hogy például milyen más elemekkel lép reakcióba, vagy nem, milyenek a egyébként fizikai és egyéb tulajdonságai, hogy ezek alapján csoportokban rendezte őket, és azt figyelte meg, hogy ahogy növekszik egy kémiai elemnek a rendszáma, az atom rendszáma és tömegszáma, atomsúlya, úgy ezek a tulajdonságok ismétlődnek. Persze ezek bonyolult rendszer ez, hiszen nem egy téglalap alakú táblázatról van szó, hanem ezek az ismétlődések, hogyha egyszerűen csak sorba állítanánk az elemeket, akkor nem arról van szó, hogy most minden 13. valamilyen szempontból hasonló. Tehát, hogy ő nagyon pontosan kellett, hogy tanulmányozza ezeknek az elemeknek a tulajdonságait, hogy el tudja őket rendezni ebbe a táblázatba, ahol ugye kétféle rendező el van, ugye a függőleges oszlopok és a viszintes sorok. És tulajdonképpen úgy megtalálta ezeknek az kémiai elemeknek a rendjét, hogy arról nem volt fogalma, hogy ezeknek az atomoknak az elektron szerkezetében ott milyen hasonlóságok vannak, vagy egyáltalán hogyan épül föl egy atomnak az elektron szerkezete, mert hát tulajdonképpen ugye ő még túl korán született ehhez 1834-ben, hát majd annak, amit ő tulajdonképpen megalkotott, annak a igazi atomfizikai hátterét, hát közel 100 évvel később tudták már a tudósok, de hogy ő ezt megelőzően, ezt nagyon pontosan be tudta sorolni ezeknek az elemeknek a helyét ebbe az elég bonyolult táblázatba. Úgyhogy ez az ő zsenialitása, vagy nagyon-nagyon széles körű fizikai és kémiai ismeretei, ami alapján hát ezt a minnyájunk által ismert, meg középiskolában hát sokszor használt táblázatot meg tudta alkotni az elemek periódusos rendszerét.
Igen, valahol ezt meg is kell tanulni, vagy be is kell magolni. Neked van ilyen élményed, hogy megtanultad a periódusos rendszert?
Én biztos, hogy nem tudtam sosem az egész periódusos rendszert, mert hát ugye nagy kérdés az, hogy most mi a periódusos rendszer. Tehát pusztán az elemeknek a neve és a vegyele, hozzá a rendszáma.
Így van.
Hát lehet ezt magolni. Én bevallom őszintén, hogy ezt én sosem tudtam teljes egészében, de nem is vagyok vegyész, nem véletlenül. Bár a szüleim mind a ketten ezt végezték, de hát ebből a szempontból is messzebb esett az alma a fájától. Úgyhogy nekem ez nagyon nehéz feladatnak tűnik, hogy most jelen pillanatban 100 nem tudom hány kémiai elemnek a vegyelét is, meg a rendszámát is tudjuk, biztos be lehet ezt magolni. Sose láttam ennek olyan túl sok értelmét, mondjuk memória gyakorlaton túl, hogyha az ember szépen kiterítheti maga elé ezt a táblázatot. Szóval igazából talán az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok egyéb adat is tartozik a periódusos rendszerhez. Tehát ami egy kibővített periódusos rendszerben ott van, és hát ami az elemeknek a fizikai tulajdonságai, tehát például olvadáspont, forráspont, az, hogy mi az elektron negativitása, tehát magyarán szólva, hogy ő mennyire reakciókész, mik az ionizációs energiái egy atomnak, tehát ő rengeteg adat tartozik ehhez. Hát ebből ilyen kicsit sivárnak tűnik a számomra, hogy most valaki tudja a rendszámát, vegyelét és nevét az elemnek, de hát talán ennél sokkal több fantázia van Mendelejev periódusos rendszerében, mint hogy pusztán egy ilyen magolási feladat legyen belőle. No, de hát mi pedig a műsoridőnk végére értünk, a hírek, mi rádiunk híreivel még mindjárt jelentkezünk, úgyhogy mindenképp maradjanak velünk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.